Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát néhány hetes hír csupán, hogy az Exxon menedzsmentjébe egy pár aktivista befektető 2 tagot is beszavaztatott, amely a cég vezetésének szándékaival ellentétes volt, mert hát ugye lényegében a társaság zöld stratégiájának további erősítését szeretnék elérni ezek az aktivisták. És hát izgalmas, hogy mi történik, mert a Shell ugye meg pert vesztett egy aktivista befektetőjével szemben, és bírósági kötelezettségük van, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását drasztikusan csökkentsék. Kérdés, hogy hova vezet ez? Megnézzük tehát Gyurcsik Attilával, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szervusz! Először is az ESG definiáld, légy szíves, mi sokat beszéltünk róla a műsorban, de minden beszélgetés előtt ezt azért ismeretteresztő jelleggel ismételjük meg.
Ez egy environmental social governance, tehát ennek a lényege az, hogy ugye a befektetéseink során, vagy a döntéseink során próbáljunk környezettudatosan a fenntartható fejlődésre koncentrálva döntéseket hozni, befektetni, működni, tehát nagyon röviden, nyilván ezt nagyon hosszan is ki lehetne fejteni, de alapvetően ennek ez a lényege, és ugye mielőtt tisztán sötét zöldre festenénk ezt a dolgot, azért nyilván fontos kihangsúlyozni, hogy én személy szerint, meg az Accord is, meg nagyon sokan alapvetően hívei vagyunk ennek, ez egy nemes cél, egy jó gondolat, a helyes vállalatkormányzás, a környezettudatos gondolkodás, a fenntartható fejlődésnek a promotálása az egy helyes cél. Tehát e tekintetben az álláspontom az nagyon egyértelmű. Ugyanakkor mindig, amikor van egy fajta változás, vagy egy szabályozás, ami nem teljesen egységes, akkor annak vannak értelem szerűen mellékhatásai, és ugye említettétek ezt a két hírt, az Exxont és a Shell-t, hogy mindig egy picit úgy állítjuk be az olajvállalatokat, mint az egyedüli rossztevőit a globális felmelegedésnek, és ebben kétségtelenül van igazságtartalma, csak ugyanakkor azt is kell látni, hogy ugye minden héten beállunk a benzinkútra, vagy 2-3 hetente is megtankolunk, tehát hogy azért ennek a dolognak a másik oldalán van egy igény. És ugye és amíg ez az igény fennáll, addig azt a terméket valakitől meg fogjuk vásárolni. És egy nagyon fontos dolog ebben az összefüggésben az, hogy ha nagyon ráerőltetjük a nyugati olajvállalatok, de vannak ennek nyilván pozitív részei is, de hogyha a például a Shell esetén azt rendelte el a bíróság, hogy 2030-ig 45%-kal kell, hogy csökkentse az üveghatású gázoknak a kibocsátását. Ezt lehetetlen lesz úgy megvalósítani, hogy nyilván a Shell azt fellebezni fog ezzel ellen, de ezt lehetetlen lesz úgy megvalósítani, hogy ez ne a kitermelésnek, az olajkitermelésnek és finomításnak a drasztikus csökkentésével érje el ez a vállalat. És ha és amennyiben az igényünk, a tankolás meg a mozgás iránt nem szűnik meg ilyen rövid távon, akkor ezt az olajat másoktól fogjuk megvásárolni. És ugye az a gond ezzel, hogy a nagy nyugati olajcégek nagyon gyorsan zöldülnek ki, és közben ez az igény itt marad. Ezek a nyugati olajcégekről annyit tudni kell, hogy minden rossz szóval el lehet ugyan róluk mondani, de ezek a nyugati jogrendszerben működnek, terelhetők, szabályozhatók, regulázhatók. Uh-huh. A lényeg, hogy ha nem tőlük vásároljuk meg ezt a terméket, akkor viszont olyan vállalatoktól fogjuk megvásárolni, akik ugye tőlük keresztre vannak fel. Vagy ez nem feltétlenül az irányultság a lényeg, hanem sok esetben állami vállalatoktól, diktatúrákban, félautoritár rendszerekben működő nagyrészt állami vállalatoktól fogjuk ezeket a termékeket megvásárolni.
Akkor nagyjából az a mondás, hogyha a fejlett nyugati demokráciákban működő energetikai cégeket környezetvédelmi megfontolásból büntetjük, akkor mondjuk a kevésbé szabályozott és a környezettel kevésbé törődő, mondjuk így autoriter rendszereknek az olajcégeit ezáltal felhozzuk vásárlóként? Tehát mondjuk Iránba, Kínából, és ahol magasról tesznek a környezetvédelemre, időnként erre van is jó pár példa, akkor tulajdonképpen ezeket a cégeket hozzuk helyre, vagy helyzetbe, és ezeket erősítjük a vásárlásainkkal?
Hát valójában igen. Tehát vagy arányaiban igen. Tehát,
azt hiszem, hogy a Shell büntetésnél, illetve a bírósági verdiktnél fontos volt az is, hogy az üzemanyagoknál az kereskedelmi értékesítésben is kellett kötelezettséget vállalnia, tehát egészen odáig ment a holland
a
bíróság.
A leányvállalatok szintjéig és a partnerek szintjéig lement a bíróság. Tehát igen. A partnereknek a kibocsátásáért is a Shell felel. Ez egészen szigorú. Nyilván van, amit tud tenni a Shell, tehát azért a kitermelésben lehet csökkenteni a kibocsátást, nagyon sok helyen lehet javulni, ez kétségtelen és kell is, és abszolút egy támogatandó cél, csak hogyha nagyon-nagyon túl, tehát azt mondom, hogyha túl gyorsan, túl agresszívan vettük rá ezeket a vállalatokat a kibocsátásuknak a csökkentésére, ami azzal jár, hogy ők kevesebbet termelnek, miközben az igény meg nem csökkent, akkor arányaiban többet fogunk vásárolni olyan országokból, ahol ezeket az elveket finoman szóval nem tartják be. Úgyhogy itt két megoldás van, vagy kell egy globális minimum, tehát, hogy amit mindenki betart, és akkor viszont egyszerre az összes olajvállalatra lehet alkalmazni ezeket a szabályokat, az egy jó megoldás lenne. A másik viszont, amiben én talán egy picit jobban hiszek, hogy az igényt kell alakítani. Tehát magyarul, és ebben szerintem egy nagyon jó dolog az, hogyha az elektromos autózást támogatjuk, a fejlesztéseket, a technológiai fejlesztéseket támogatják az országok abból a célból, hogy ez egy elérhető technológiává váljon. Hiszen igen. Azt mondom, hogy ma az elektromos autózás még nem árértékarányban még nem tartott, hogy alternatívája legyen egy átlagos háztartásnak.
Biztos, hogy nem. De hogyha fejlesztenék a hidrogéncellát, az elektromos autózást, az LPG-t, egy csomó mindent egyszerre, ami sokkal kevésbé káros kibocsátás szempontjából, és ezeket a nagyvállalatokat vennék rá, hogy egy kicsit átszervezzék a működésüket, mert ugye ők egy olyan vagyonon ülnek, meg olyan infrastruktúrán ülnek, amivel nagyon könnyen tudnak a kínálati oldalon valami mást is kínálni. Tehát azt gondolom, hogy ez a cél.
Így van, ez az egyik dolog. A másik, amiről még talán érdemes egy szót ejteni, az, amiről mégiscsak a befektetésekkel foglalkozunk, az, hogy amíg ilyen kiegyensúlyozatlan a szabályozás, tehát magyarul lesznek olyan vállalatok, akiknek nem kell standardokhoz alkalmazkodni, és lesznek olyanok, amelyek igen, ez nyilvánvalóan a befektetésekre is visszahat. Ezt ki kell mondani, be kell látni. Tehát mondjuk nektek nagyon egyszerű példát, idén az európai olajkitermelőket összefoglaló index, az 14% emelkedett euróban, az olajárat közel 50% ment. Ami azért így finoman szólva egy alul teljesítésben, a 14% nem hangzik rosszul, de a tavalyi esését sem dolgozta le még az európai olajszektor. Tehát, hogyha így, ha ebbe a kontextusba helyezzük, akkor még a két éves távlatban mindenki vastag mínuszban van. Ezzel szemben az orosz olajvállalatok idén 30-35% rallisztak. Tehát képzeljétek el, hogy teljesen valószerűtlen, hogy egy Lukoilt mondjuk Londonban vagy Hágában betereljen egy aktivista azért, mert nem tartja be a párizsi klímacélokat. Tehát, hogy ez abból a szempontból fontos, hogy a befektetőknek is érteni és látni kell, hogyha kizöldítjük ezeket, ez egy helyes cél, de akkor cserébe a hozam is, amíg ennyire egy kiegyensúlyozatlan a szabályozás globálisan, akkor cserébe a hozam is, az elérhető hozam is, az gyengébb lesz. Mert hiszen valakinek beruházni kell, meg visszafogni magát, van akinek meg nem, akkor ez nyilván egyfajta arbitrázs azoknak, akiknek mindent szabad.
Hát, de ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni, mert azért egy másik államban működő céget, pláne ilyen, ha mondjuk ez autoriter államban működik, és ugye ESG befektetésekről van szó, azt nehéz lesz minősíteni.
Hát erre azt tudom mondani, hogy a szabályozás ebből a szempontból lenne egy globális koordinációnak jelentősége. Kérdés, hogy ez meg tud-e valósulni, vagy sem. Sajnos vannak olyan esetek, amikor nem valósul meg. Ennek talán a legeklatánsabb példája ennek az európai bankszektor, hogy az EU az finoman szólva, sőt, szerintem beszélgettünk már egyszer-két szemeltek, szénét szabályozta a saját bankrendszerét. Ennek köszönhetően Európának nincs globális nagy befektetési bankja. Talán a BNP Paribas az egyetlen, de gyakorlatilag az összes az összement, szétverték, szétdarabolták, és nagy európai kibocsátásokat amerikai befektetési bankok szerveznek, meg nagy tranzakciókat ők tanácsodnak. Tehát, hogy például egy eklatás példának, hogyha valamit túlszabályozok, az elhal, és akkor mivel azért annyira globális a világ, hogy akkor mondjuk Amerikából át tudnak jönni Európába, akkor ezeket az üzleteket átengedjük másnak. Sajnos, és nem csak az olajipar esetén mondom ezt, de szerintem úgy általában a nyersanyagtermelés kapcsán fel kell készülnünk arra, hogyha itt nem lesz érdemi változás, akkor ezeket a termékeket, nem csak az olajat, de mondjuk a rezet, a szenet, a vasért, tehát egy csomó-csomó ilyen komoditit, az végső soron állami vállalatoktól fogunk majd megvásárolni olyan országokból, ahol az a demokrácia finoman szólva is nem annyira fontos.
Jó, oké.
Sem az emberi jogok, sem egyéb más fontos, egyébként szintén nem ez célok.
Attila, egyetértek azzal, hogy tényleg van egy veszély ennek ilyen szinten. Azzal azonban kicsit vitatkoznék, hogy ha már ilyen drasztikus szabályozást hajt végre mondjuk az Európai Unió, akkor be fog vezetni valamiféle harmadik országokkal szembeni szabályozást is, és arra próbálja meg legalább az általa szabályozható részt rávenni, hogy ne történjen ez így. Tehát azért van egy ilyen erőteljes gondolat is, vagy filozófia is.
Hát én azt mondom, hogy ez csak globálisan. Tehát, hogyha egy G7, G8 vagy egy ilyen összefog ezen célok mentén, hiszen azért a Párizsi Klímaegyezményt is nagyon sokan aláírták, és ugye abban azért ezek a célok le vannak fektetve, tehát szerintem nem lehetetlen, de tény, hogy ez egy nehéz dolog, és lehet egy ilyen árnyoldala, hogy a végső soron olyan országoktól vásároljuk majd, meg olyan vállalatoktól ezeket a termékeket, amelyek nem a nyugati jogrendszerben működnek.
Oké. Hát izgalmas, és még beszélgetni fogunk erről elég sokat. Köszönjük szépen az idődet.
Köszönöm szépen.
Szervusz.
Köszönjük.
Jó munkát.
Szervusz.
Gyócsik Attilával beszélgettünk az elmúlt percekben. Ő az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Hát gyorsan rohannunk kell, mert Czoller Andinak a hírei következnek. Egy Pescatore által írt SMS-t azért még el szeretnék olvasni. Uraim, rájöttem az M0-ás déli szektorára, az M1-es felé. Előkaptam Arisztotelészt, lélek filozófiai írásait, és meditálok. A borotvát sajnos otthon hagytam, írja Pescatore. Ebből is kiderül, hogy arrafelé nehéz a közlekedés.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!